A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Reng Zoltánnal, a Hungrana vezérigazgatójával, és az első részben sok mindenről beszélgettünk, ugye elkezdtük azzal, hogy mivel egy kukoricafeldolgozóról, sőt nem egy kukorica, hanem Magyarország egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó üzeméről vagy gyártójáról van szó, igen jelentősen érintette és érinti majd a jövőben is az idei aszály, az elszálló energiaárak, a gyártást, és hát ugye a végtermék árai is ellentétesen mozognak ahhoz képest, mint amit várna az ember. Ugye nagyjából itt fejeztük be a beszélgetésünket, hogy ugye az egyik termék, amit előállítanak kukoricából, az a bioetanol, és bár az üzemanyagárak sokat korrigáltak lefelé, de azért még mindig magas szinten vannak, de bizonyos tőzsdei folyamatok miatt az etanol árak, mondhatni, hogy ha nem is mély ponton, de nagyon alacsony szinten vannak, és már-már veszteséges gyártani, viszont és itt volt a végszó, hogy lezárható vagy leállítható az etanol gyártás. És akkor folytassuk innen, hogy ez a folyamat, ez mennyire tud valóban rugalmas lenni, illetve milyen gyárbezárások vagy milyen piaci átalakulások várhatók ettől. Tehát ugye a cukorgyárakon látjuk, hogy bezártak a cukorgyárak, Magyarországon gyakorlatilag egy cukorgyár működik, már hagyományos répacukrot feldolgozó üzem, ugye vannak még gabonafeldolgozók, de hát ott is inkább keményítő gyártás folyik, és izocukrot állít elő a Hungrana. Beszéljünk erről azért, ugrásnak tűnik, de minden mindennel összefügg ebben az iparágban. Az izocukor iránti igény az nő-e annyira, hogy esetleg a visszaszoruló etanol piacot ellentételezze?
A kérdés nagyon jó, de a válasz sajnos nem. Tehát minden termékünknek az ára drasztikusan emelkedik, és ebből kifolyólag vagy azt látjuk, hogy kicsit kevesebb kezd fogyni belőle, mert mondjuk a vásárlókat ez elég érzékenyen érinti, vagy azt látjuk, hogy alternatív helyettesítő termékek után néznek a gyártók, és mondjuk a cukor az tipikusan ilyen, az izocukor legalábbis tipikusan ilyen, hogy vannak mesterséges édesítőszerek, amik mondjuk Kínából, Ázsiából fele tudja, hogy honnan, milyen körülmények között gyártva kerülnek Magyarországra, ezek lényegesen olcsóbbak, mint akár a cukor, a kristálycukor, akár az izocukor. Én ezt nem győzöm mindig elmondani, hogy szerintem értve a gyártókat, hogy ők egy olcsóbb alapanyaggal próbálják az édesízt megteremteni, de hogy a fogyasztó ne gondolja azt, hogy ez jobb. Ez nem jobb, ez sokkal rosszabb, mint a cukor vagy az izocukor. Tehát akár a cukrot, akár a kukoricából készült izocukrot, azt természetes anyagból itthon ellenőrzött körülmények között gyártják, ellenőrzött technológiai folyamatokkal. Amiben jön mesterséges édesítőszer keletről, az nem ilyen. Azt nem tudjuk, hogy pontosan hogy készült. És egyébként számos tanulmány mutatta már be az egyébként nagyon káros hatásait. És nem csak arra gondolok, mint a, mondjuk a cukornál, izocukornál, hogy nyilván sokat fogyasztunk, akkor az hízásra ad okot. Nem, mértékkel kell fogyasztani. De ott egészen más káros tényezők vannak.
Na most ez azért fura nekem, hogy azt mondja, hogy olcsóbb, vagy jelentősen olcsóbbak ezek a műcukruk, hívjuk így, mert ugye vannak olyan édesítőszerek, amelyeknek mondjuk a glikémiás indexe nulla valóban, tehát valóban nem úgy működnek, mint a cukor, azokért meg aranyárat kell fizetni. Akkor milyen anyagokról beszélünk most ilyenkor, amikor azt mondja, hogy cukorhelyettesítők, akkor nem ezekről a cukorbetegek számára ajánlott édesítőkről ezek szerint?
Nem, de gyakorlatilag az ember a címkét megnézi, akkor lát és olyan neveket olvas, amiket már most én sem tudnék felsorolni, tehát hogy nagyon ijesztő. Ugye az izocukor, az az izoglükóz szirup, ennek is van egy ilyen kevésbé barátságos neve, de hogy azért ezt ugye már sokszor elmondtuk a rádióban is, hogy ez a kukorica keményítőjéből készült cukor, tehát hogy ez minden szénhidrátból, keményítőből tudunk cukrot készíteni, amiből meg ugye alkohol tudunk készíteni, tehát ez a több évezredes recept, ez működik mindenhol, így készül az izocukor is, a folyékony cukor tulajdonképpen. Itt más termékekről van szó. Én mindenkit bátorítanék, hogy olvassa el a címkét a termékeken. Nyilván én azt gondolom, hogy az édes ízről lemondani nem fogunk, tehát nem lesz minden íztelen meg sós, hanem igenis az édes íz az velünk lesz. Ennek ellenére tudatosabban táplálkozunk, ez már egy évek óta elkezdett folyamat. Csökken a kalória, csökken a cukortartalom, ez rendben is van. De hogy visszatérve az eredeti kérdésre, ez nyilván negatív hatással van a mi termékeinknek az eladhatóságára is, és ahogy mondtam, hogy a drágábban is tudjuk termelni, ennek ellenére mindenki drágábban tudja termelni, tehát mindenki Európában legalábbis mindenki ezzel a problémával szembesül. Hát meglátjuk, tehát én azért azt gondolom, hogy ilyen nagy válságok az elmúlt 100 évben már többször voltak, tehát ott a 29-32-es, ott van a háború utáni gyakorlatilag újjáépítés, ott volt az olajválság, ott volt a rendszerváltás körüli Kelet-Európában a válság, a 2008-as, tehát mindig azt gondoltuk, hogy ez ilyen óriási katasztrófa, aztán valahogy mindig kijöttünk belőle. Én szerintem most is így lesz. Nyilván itt kiszámíthatatlan is, illetve a mértékét még nem látjuk előre az energia válság miatt, de hogy azért, tehát hogy azért pánikba nem kell esni.
És mi az önök stratégiája, vagy hogyan lehet tovább lépni? Ugye itt ez egy érdekes változás, mert ugye import, megvannak a megfelelő importpiacok, ez azt jelenti, hogy most talán egy kicsit megszakad a kapcsolata a termelőkkel, még azt is el tudom képzelni, hogy itt a különleges helyzet miatt akár bizonyos termelőknek elszakadt a gépszi, és valami olyan tettek, amivel aztán kicsit elmérgesedett a helyzet, nem akarok ilyen részletekbe belemenni, de biztos vagyok benne, hiszen emberekről van szó, akik most felfokozott idegállapotban megpróbálják a legtöbbet kihozni abból, amiük van, és hát kevesük van most.
Ez így van.
A jövőre nézve milyen feladatokat és milyen lehetőségeket teremtett, mert ugye hát nem lehet berendezkedni az ukrán kukoricára hosszú távon, miközben egy kukoricatermővidék kellős közepén van egy nagyon jól működő üzem.
Igen. Ha megnézzük az európai mezőgazdaságot, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 10 évben minden évben egy picit csökkent a mezőgazdasági terület mértéke, száma. Tehát minden évben Európában egy picit kisebb területen folyt mezőgazdasági termelés. Magyarországon ez még nem kezdődött el ez a folyamat, tehát az a durván 4-4,5 millió hektáron termelnek a termelők, szántóföldi növénykultúrát, zöldséget, bármit. Ami most nagy veszély, hogy számunkra legalábbis nagy veszély, hogy a kukorica termesztésről megijedve attól, hogy most mi volt, és mekkora veszteséget termeltek, átállnak majd valami másra. Én továbbra is azt mondom, hogy igen, változik a klíma, változnak a klimatikus körülmények, a csapadék rendszertelenebbül jön, kiszámíthatatlanabbul jön, de azért a kukorica még mindig egy nagyon nagy komparatív előnye Magyarországnak. Tehát az, hogy itt szereti ezt a növény, ezt a vidéket, jól tudjuk termelni, és van egy feldolgozó iparunk, ráadásul van egy óriási potenciál még ebben a növényben, mondjuk ha az öntözési stratégia megvalósulna végre, már nem csak beszélnénk róla, akkor még további feldolgozó ipar tudna erre működni. Ezt nem szabad elengedni, tehát hogy biztos lehet több árpát, vagy búzát, vagy napraforgót, vagy repcét termelni. Amíg nincs itthoni feldolgozó, akkor ez mind exportálásra menne, gyakorlatilag feldolgozatlanul, hozzáadott érték nélkül. És azt gondolom, hogy a kukoricának itt van egy óriási jelentősége, hogy azon az 1 millió hektáron, amin mi ezt szoktuk termelni, annak a jó nagy részét itt itthon föl is dolgozzuk. És ahogy mondtam, még többet tudnánk termelni fenntartható módon, tehát úgy, hogy öntözésfejlesztéssel, precíziós technológiák elterjedésével, tehát nem nagyobb környezetterheléssel, hanem egyszerűen csak nagyobb outputot tudnánk elérni. Erre pedig ráépülhetne még néhány gyár. Legyen az bármi, az én kedvencem az a bioműanyag nyilván, ahol még mindig évek óta beszélek róla, de még mindig nem valósult meg, és mi sem léptünk ebben előre, de én ebben nagyon nagy potenciált látok a következő 10 évben. Tehát azt gondolom, hogy ebbe az irányba fogunk majd elmenni.
Na most önök egyébként, tehát a Hungrana is beleállna ebbe az iparágba, hogyha bármiféle akár támogatás, akár csak mondjuk piaci könnyítés lenne ezzel kapcsolatban?
Vizsgáljuk mindennek a lehetőségét. Tehát, hogy a beszélgetés elején energetikáról beszéltünk, és arról, hogy mennyire fejlesztjük majd a zöld energiát, illetve a karbonsemlegséget hogyan, vagy el szeretnénk egyszer érni. Nyilván a termékeinket is próbáljuk fejleszteni, illetve nyilván látjuk azt a változást, ami van körülöttünk, és mondjuk ami február 23-ig ugye az európai headline volt, hogy zöldülés és Green Deal, az most ugye a válság, vagy a háború miatt átvette egy más headline ezt, de én azt gondolom, és abban tehát biztos vagyok, hogy vissza fog térni ezt. Tehát amint vége lesz a háborúnak, béke lesz, helyreállnak a dolgok, akkor megint a zöldülés, és megint a CO2 csökkentés, és megint ez lesz a sláger téma. Egészen egyszerűen azért, mert tényleg azt gondoljuk, hogy ez a hosszú távú fenntartatóságnak az áloga. Tehát, hogy csökkenteni kell a fosszilis energiákat, minél több megújulót, minél több újrahasznosított terméket kell használnunk, és így tovább. És mi ezeket vizsgáljuk, ezeket a lehetőséget. Most még semmit nem tudok mondani, de hogy igen, tehát én ebben a pont komoly potenciált látok.
Akkor visszatérek a kérdéshez, amit elkezdtem, a partnerekkel, gazdákkal kapcsolatban. És nem véletlenül lovagolok ezen a kérdésen, mert hogy az elmúlt években ugye sokszor találkoztunk már, én voltam konferenciákon is, amelyet a Hungrana szervezet támogatott, kifejezetten a kukorica termesztők edukálása céljából, hogy megismertesse őket a jobb technológiákkal, összehozta a technológia szállítókat, a gazdákkal, a feldolgozó részéről is elmondta, hogy mik az igények, hogyan lehet többet kihozni ugyanabból a munkából. Tehát egy nagyon komoly komoly piaci edukáló szerepet töltött be eddig, és én ezért tettem fel az előbb ezt a kérdést, hogy gondolom én most, amikor élesednek a helyzetek, amikor a gazdák is azt gondolják, hogy hú, ha most még többet tudnánk kapni, akkor az még jobb lenne. Igen ám, de ugye a piacnak vannak törvényszerűsége, nem mennék vissza, hogy mi mindenről beszéltünk eddig, de a lényeg az, hogy ezen a téren mit lát, hogyan lehetne javítani a gazdák helyzetét is, a saját helyzetüket is ezen keresztül, és a kapcsolatukat.
Ez nagyon bonyolult. Tehát nyilván a termelő, egy gazda abban érdekelt, hogy lehetőleg drágában adja el a termékét, és azért az elmúlt évek, én azt kell, hogy mondjam, és most lehet, hogy sokan fognak rám haragudni, de elkényelmesítette a termelőket abban a tekintetben, hogy ömlött az Európai Uniós támogatás, vagy a magyar kormány támogatása, tehát a különböző címkézett támogatások, területalapú, gépbeszerzésre, szárítóépítésre, telephelyfejlesztésre, bármire, tehát azt le kell mondani, hogy tényleg 100 milliárdok ömlöttek ebbe az iparágba minden egyes évben. Termés átlagok stabilak voltak, jók voltak, és hát az árak nem voltak extrém magasak, mint most, de hogy gyönyörű szép eredményt tudtak elérni. Tehát, hogyha megnézzük gyakorlatilag az input, tehát a bekerülési költségeket versus az értékesítést, akkor azért a legnagyobb hozamokat azok a szántóföldi növénytermesztők érték el az elmúlt mondjuk 10 évben.
Arról olvastam is, hogy ez egy irány egyébként, hogy nagyon sok kertész áll át egyébként szántóföldi növénytermelésre, ami ugye egyébként a kertészeti ágazatnak nem tesz jót.
Ami nyilván nem jó, mert ugye rengeteg zöldségkultúrából pedig nem vagyunk önállátóak. Tehát nem tudják-e hallgatók, de például a krumpliból nem vagyunk önállátók, burgonyából. Tehát ezt importálnunk kell, mert nem termelünk elég burgonyát. Ami röhely, de hogy így van. Tehát ez a trend, ez nyilván nem jó, tehát ez nem szerencsés, de valahol meg lehet érteni a termelőt, hiszen ő azt mondja, most én a támogatási politikát hibáztatom emiatt, tehát hogy nem voltak jó helyre a fókuszok téve, az irányok, nem voltak kijelölve fejlesztési kötelezettségek, digitális technológiáknak az elterjedésének a sokkal nagyobb mértékű támogatása, vagy esetleg kötelező vététele. Most már vannak ilyenek, tehát hogy vannak bizonyos célzott támogatásoknak a 10%-át, nem tudom, precíziós termelés, egy technológiával vásárlásra kell fordítani, stb., de ez nem elég, ez kevés. Tehát a kérdés nagyon összetett, egyrészt oktatás, mennyire tudjuk, mennyire vagyunk birtokában a legjobb tudásnak, mennyire kapnak a termelők folyamatos szakképzést, után, vagy ilyen felkészítést, akár a vetőmagosoktól, a növényvédősektől, akár az egyetemektől, akár a cégektől. Tehát, hogy mennyire tudnak ők a birtokában lenni. Még odáig is elmerészkedek, hogy mennyire beszélnek idegen nyelvet, hogy nemzetközi médiákat, kutatásokat olvassanak, és onnan tájékozódjanak. Elmenjenek külföldi országokba, ott megnézzék, hogy mit csinálnak a termelők, stb. Tehát itt kezdődik. A támogatási politikán keresztül pedig ugye a piacoknál fejeződik, hogy mire van igény, mit kell termelni. Tehát az elmúlt időszak elkényelmesítette őket. Én azt gondolom, hogy óriási hiba volt, hogy a termés átlagokat nem tudtuk elég mértékben fölhúzni, illetve hogy az öntözési stratégiából gyakorlatilag semmi nem valósult meg, és tulajdonképpen azt lehet mondani, évről évre kisebb területet öntözünk, mondjuk az elmúlt 20 évben, vagy 25-ben. Ez nagyon-nagyon nagy baj, mert most elérkeztünk arra a pontra, hogy októberben azon gondolkodnak a gazdák, hogy hát akkor nem kukoricát vetek, hanem valami mást. Most annak a valami másnak van-e piaca, van-e stabil fölvásárlója, esetleg teljesen kitett lesz majd a kereskedőnek, hogy az exportpiacokon mit tud érte kapni éppen. Szóval ezek nagyon nagy kérdések, és hát ez egy rendszerhiba, tehát hogy ezt valahogy nagyon föntről, nagyon összefogóan, ilyen, hogy mondjam, a big picture szemléletet látva kéne kezelni.
Tehát önök ebben nem tudnak nagyot tenni. Annak ellenére, hogy önök a biztos felvevője ennek a nem tudom én hány száz gazdának, aki azon a környéken termel.
Hát, vagy 1000. Igen. Ugye nekünk van egy sajátosságunk, hogy mi a betakarítási időszakban, tehát szeptember, október, novemberben, amikor aratják a kukoricát, akkor mi nedves kukoricát dolgozunk föl. Az azt jelenti, hogy a szántóföldről közvetlenül akár traktorral behozva behozhatja a kukoricát, és mi ezt föl tudjuk dolgozni. Tehát nem kell megszárítani, nem kell tisztítani. És a szárítás ebben az évben azért nem egy kis erőfeszítés most a termelőknek, tehát akik nem vettek időbe gázt, vagy nem volt elég gázuk, vagy szeptember végén lejárt a gázszerződésük, azoknak ez drasztikusan megemelkedett ez a költség. De ilyen 3-4-5-szörösére. Nagyon nem mindegy, hogy ezzel mit tudnak csinálni. És mi itt vagyunk? Tehát, hogy ez a úgynevezett nedves kukorica beszállítóink, ez egy nagyon stabil kör. Nyilván idén mondjuk mindenki felét vagy harmadannyi volument tud felajánlani, hiszen kevesebb termet, de hogy ez nagyon stabil kör. Ami már utána szállítókba kerül és tárolókba, na most ebből a merítés sokkal kisebb. tehát nincs semmi fajta probléma, meg viszony, meg kommunikációs gond a termelőkkel. Nyilván ők továbbra is szeretnék a lehető legtöbbet kapni az ő árujukért. Nyilván érthető, hiszen ebben az évben az átlag, az biztos, hogy gyakorlatilag veszteséges ez a termelés, vagy legjobb esetben nullára kijönnek. De hát, hogy mondjam, tehát ha az állattartókat nézzük, meg a takarmányipart, de mondjuk főleg az állattenyésztést, hát náluk fordítva van az arány, tehát náluk az elmúlt 10 évből 1 volt nyereséges, 10 pedig nullás vagy mínuszos, és tényleg csak a támogatásokból tudtak túlélni. Ez is messzire vezet, hogy ez miért így van, és miért nem tudott ezt fejlődni, de hogy ez a tény. És még egyszer, tehát hogy ennek a válságnak vége lesz egyszer, kijövünk-e, nem fog örökké tartani, nem lesznek ilyen árak, helyre fog jönni mindennek a jövedelmezősége, biztos vagyok benne, hogy más szinteken, mint ami volt, de hogy azért ez ki fog simulni ez a kép.
Tehát tulajdonképpen ezt kommunikálják a gazdák felé, és hogy abban bíznak, hogy megértik ezt, és inkább a termékváltás helyett, vagy terményváltás helyett inkább technológiaváltáson törik majd a fejüket.
Igen, nyilván ennél bonyolultabb a valóság, tehát azért az elmúlt, tehát a szántóföldi növénytermesztők és állattartók között van egy ilyen örök ellentét. Na és ebben még belerondított az ipar is, az ipari felhasználás. Az állattartók azt mondják, az ipar fölveri az árakat, hiszen mi erősebbek vagyunk, több pénzünk van, mi megtehetjük, hogy nem tudom, 3 forinttal többet kínáljunk bármiért. Ami most nézőpont kérdés, hogy így van-e, vagy nem így van. Akkor, amikor azt mondom, hogy 7-8 millió tonna terem egy kukoricával egy normál évben, és 4,5-et használunk föl, akkor nem látom be, hogy miért verné föl az ipar az árat. Tehát akkor az export határozza meg az árat. Az, hogy mennyiért tudják kivinni az országból, az az ár meghatározó. Tehát normál környezetben azt gondolom, hogy ez egyszerűen nem így van. És akkor ott van a növénytermesztő, meg az állattartónak a nézetkülönbség. Az állattartó minél olcsóbban akar gabonát venni, a növénytermesztő minél drágában. Tehát ez egy ilyen háromszög. A nyár arról szólt, hogy mindenki támadta a bioetanolipart, meg az ipari felhasználást, hogy ezt most be kell szüntetni, meg kell állítani, mert hogy nincs elég kukorica. Erre, amikor gyakorlatilag olyan szintre érkezett az ukrán import, hogy önállátó lesz a magyar kukorica feldolgozás, tehát magyarul be tudunk annyit hozni, amennyi hiányzik, sőt, még többet is. Mi például januártól lehet, hogy csak ukrán kukoricát fogunk feldolgozni, olyan szintet elérünk az importtal. Tehát, hogy erre is készülünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni logisztikailag. Most meg éppen az a probléma, hogy behozzuk az importot, és ezzel támadnak minket termelők, hogy ez hogy lehetséges, hogy lehet ezt megengedni, ezt be kell szüntetni. Szóval itt azért, hogy mondjam, tehát itt nem csak egy érdek van, itt nagyon sok érdek van. Én azt gondolom, hogy mindig a nagy big picture-t kell nézni, hogy összességében a nemzetgazdaságnak, a legtöbb embernek, stb. Mi a jó. És szerintem ez most úgy megtalálta az egyensúlyát.
Jó, tehát akkor tulajdonképpen nyersanyag van az önök szempontjából. Az, hogy ez éppen honnan jön, ez majd tárgyalások kérdése, meg éppen a piaci alakulások, és hát ahogy kiveszem a szavaiból, nem lesz ez egy könnyű menet semmiképpen, mert hogy azért nem céljuk azt gondolom, hogy a helyi termelőket megfojtsák, vagy ne engedjék őket piachoz jutni. De van itt még egy dolog, és én visszakanyarodnék az energiához, mert ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ugye mindig mondta, hogy aki korán vásárolt, meg aki időben, stb., de hogy ez a vásárlás, ez hogy megy, vagy mennyire lehet ezt most jól szervezni? Egyáltalán most mennyire érdemes előre vásárolni? Mert ugye most pont az látszik, hogy a trend most a csökkenő ár éppen. Irgalmatlan magas szintekről, de végül is szép lassan oldalazva lefele tart a gázár, ennek én nagyon örülök, de hogy egyébként gondolom önök is, de hogy ezt hogy lehet előre belőni, meg egyáltalán a kereskedők mennyire hajlandóak ezt a trendet mondjuk beárazni egy hosszú távú nagy mennyiség esetén?
Ez a legnagyobb kérdés most, és szerintem a jövőben is, tehát a következő évben mindenképpen. Hol kezdjem? Tehát egy normál környezetben, tehát még háború előtti időszakban ez úgy működött, hogy ugye van a gáztőzsde, meg van az energiatőzsde, vagy az áramtőzsde, ahol ilyen napi árak kialakulnak. Most már szerintem nagyon, tényleg a legtöbb hallgató tudja, hogy ez hogy működik, de azt lehetett mondani, hogy vagy az ember, vagy a spotpiacon van, tehát mondjuk megvesz, nem tudom, 100 megawatt áramot egy évben a kereskedőjétől, és akkor valamilyen eloszlásban, és azt mondja, hogy vagy ezt előre fixáron megveszem, vagy a spot piacon megyek, és a napi elszámoló árakat nekem kiszámlázza majd a kereskedő hónap végén. Minden nap a kialakult átlagárat, ennek csinál egy 30 napos átlagot, és akkor az a számla. Most ezt azt tudja megtenni, aki szintén a spot piacon értékesít, tehát nem hosszú távra ad előre. Aki hosszú távra elad előre, annak meg kell venni hosszú távra az alapanyagot, meg az energiát. Ez február 24-ig működött. Sőt, hát még azt lehet mondani, hogy tavaszig egyébként ez működött. Tehát mi is, ahogy mentünk előre, folyamatosan kötöttünk, úgynevezett, ezt úgy mondjuk, hogy kötünk, tehát fixálunk mondjuk, nem tudom, a következő negyed évnek a felét fixálom. Kérünk egy ajánlatot, látjuk a tőzsdén, hogy mi az ára, kérünk egy ajánlatot a kereskedőtől, azt mondja, hogy oké, plusz annyi, mert mondjuk ő ráteszi a hasznát, vagy a spreadjét, és akkor azt mondja, jó, akkor az fix. És akkor az tudja, hogy azon az áron kapom meg, függetlenül, hogy lemegy, vagy fölmegy az ára. Ez még egyszer, ugye akkor jó, amikor hosszú távon tudunk értékesíteni, és akkor van egy fix marzs, nem sírunk, ha kevesebb vagy több, hanem na most ez megváltozott. Alapvetően drasztikusan, teljes mértékben megváltozott, nem tudom, milyen jelzőt illeszek hozzá, aminek egyszerűen az az oka, hogy olyan árszintek alakultak ki, hogy ez finanszírozhatatlanná vált ez a dolog. Tehát elfogyott a pénz ebből a rendszerből. Ugyanis mi történt? Ha eddig mondjuk 20 eurós gázárnál én lefixáltam a jövő évet, a 23-as évemet, nem tudom, 22 euróm, akkor azt a kereskedő a tőzsdén is lefixálta, és ennek volt egy minimális költsége, tehát ez azt jelenti, hogy annak a teljes volumennek megszorozva az árral, tehát a teljes költségnek mondjuk a 10%-át az elszámoló házba le kellett tennie. Ugyanúgy, mint egy fedezeti ügylet, egy devizapiacon. Ez pontosan ugyanúgy működött. És ezt, mivel olcsók voltak a kamatok, volt finanszírozás, ezt minden kereskedő meg tudta tenni. Ez megváltozott. Ugye 10-szeres árról beszélünk, vagy 8-szoros, most teljesen mindegy, plusz nagyon nagy kamatokról. Tehát ez azt jelenti, hogy egyszer nincs ennyi pénz a rendszerben, és mivel akár kereskedő oldalon, akár vásárlói oldalon óriási kockázatok vannak, hogy ezt nem tudják kifizetni, csődbe mennek, megállnak, bedőlnek, ezért az elszámolóházak sem 10-15%-ot kérnek, hanem sokkal többet letenni biztosítéken, vagy akár az eladója, tehát aki effektív eladja azt a gázmolekulát, vagy az áramot, az is sokkal többet kér gyakorlatilag letenni óvadékként, előrefizetésként, bankgaranciaként, mint korábban. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, amit eddig meg lehetett csinálni, nem tudom, X pénzből, X forgóeszközből, ahhoz most 10X kell. Ezt pedig a bank nem nagyon akarja odaadni. Vagy oda is adja, nagyon drágán adja oda. És akkor még mindig ott van, hogy akkor kezelhető a kockázat, vagy nem kezelhető a kockázat. Szóval ez katasztrófa. Tehát és ez a legnagyobb probléma szerintem, ami most Európában. A dráguló alapanyag árakkal fogunk tudni mit kezdeni, az megoldja magát, de az energia az nem. És ha ezt nem lehet megoldani, akkor kiszámíthatatlan lesz a termelés, kiszámíthatatlan lesz az értékesítés, és akkor tehát bármi lehet.
És hogy ez hova fog alakulni, és egyébként hogy sikerült ezt kezelni? Hát arról majd egy másik alkalommal beszélgetünk Reng Zoltánnal, a Hungrana vezérigazgatójával. Én nagyon köszönöm, hogy itt volt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.